ami segítségünk az Isten tiszteletünkre, a keresztelőnkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Keresztelőre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. És még néhány igeverset olvasok hozzá Lukács evangéliumának 19. fejezetéből, a 9. és 10. verset. Erre Jézus azt mondta neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, keresztszülők, gyülekezet, Zákeus történetéből jön ide ez a két igevers. Talán furcsa, hogy hogy jön ide Zákeus. Az ő életében nagyon jó dolog történt vele. Az, hogy látni akarta a Jézust, és Jézus is látni akarta őt, és ennek az lett a folytatása, hogy Jézus betért a házába, és mondta neki ezeket az igéket, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Zákeus egy pici ember volt, alacsony ember, akinek viszont a befolyása, hatalma, vagyona nagy volt, mert ő volt a fővámszedő egy júdeai nagyvárosban, Jerikóban. Úgy tett szert vagyonra, hogy másoktól elvette. Emberileg nem egy elveszett ember, mondanánk rá. A mai emberének lehetne rossz értelemben a példaképe, aki összetudja gyűjteni a nagy vagyonát, de van, amiben előttünk is példakép lehet, hogy látni szeretné Jézust, és ezért minden tőle telhetőt meg is tett, fölmászott egy fügefára, ott van, ahol Jézus elmenendő. De Jézus nagyon jól ismerte ezt a kis embert, és terve volt vele, és az ő jó terve az üdvösség. A ti családjaitokat is hiszem, hogy az Isten nagyon jól ismeri. Jól ismeri ezeket a csudaszép kicsi lányokat, jobban ismeri, mint ahogy ti szülők ismeritek őket, és ti is most azt tettétek meg értük, hogy hoztátok ide a templomba megkereszteltetni őket, hoztátok Jézus elébe, hogy Jézus lássa őket. A keresztség Isten szövetség kötése az emberrel, és nem csupán arról szól, hogy leöntjük a kicsi fejecskéjét vízzel, hanem arról szól, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta értük, az ő vére bűneink bocsánata, általa lehetséges az újjászületés, az új életben járás. Zákeussal ez történik, amikor Jézussal találkozik. Megéli, hogy bár ő igyekezett Jézust látni, Jézus is igyekezett feléje, sőt a házába, sőt az egész életébe. Mert Jézus ott léte nem egyszerű közös vacsora, hanem közösségvállalás, hogy megkeresse és megtartsa, aki elveszett, tudnélik Zákeust. És Zákeus életének akkor egy korszaka lezárult, elkezdődött egy egészen új, eddig Jézus nélkül élt, most pedig engedelmeskedni szeretne, mert már belépett az Isten országába. Jézus keres minket, keresi ezeket a kicsi lányokat, menjünk eléje és vigyük eléje szeretteinket is, hiszen örök életünk csak általa lesz, amikor befogadjuk őt, nem csupán a házunkba, hanem a szívünkbe is. És kívánjuk, és ezért imádkozunk, hogy a kicsi lányok életében ez megtörténjen. Ez a találkozás először Jézussal, hogy aztán tudjanak vele élni, együtt, üdvösséget nyerve, visszatalálva a mennyei atyához, nem csak a ti gyermekeitekként, hanem az Isten szeretett gyermekeiként. Amen. Most pedig valljuk meg hitünket együtt a gyülekezettel, elmondva fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat, hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházban, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, család, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig hajtsuk meg fejünket, és kérjük a mi Urunkat, hogy áldja meg ezt a keresztelőt a ti életeteket. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk, hogy te vagy az életnek a szerzője, hogy te vagy az, aki kigondoltad örök időknek előtte ennek a három kicsi lánynak az életét, te vagy, aki megformáltad őket az anyamében, és köszönjük, hogy itt lehetnek szépen, egészségesen, és rád bízhatjuk őket, hogy te légy az, aki fogod a kezüket, vezeted őket az életnek az útján, te légy, aki adsz nekik növekedést, testben, lélekben, hitben, szeretetben. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetnek a közösségét, hogy itt nekik helyük van, és köszönjük, hogy te leszel az, aki elhívod őket magadnak, hogy újjászülessenek a te kegyelmes szeretetedből. Áld meg a szülők munkáját, szeretetét, áld meg a kereszt szülőket is, hogy mindig imádságos szívvel lehessenek a kislányok mellett. Urunk, hallgass meg, kérünk most a mi könyörgésünket. Amen. Ajnak, ha keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ezek a kisleányok növekedjenek testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben, ti pedig szeretteim erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermekeiteké, akiket elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, most ének tanulás következik.
Köszönjük szépen az énektanítást, és hallgassuk meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk Mózes 5. könyvének 25. részéből. Ez alatt kérjük a gyermekeket, hogy gyermek Isten tiszteletre menjenek át a gyülekezeti terembe.
Ha viszály támad férfiak között, és törvény elé mennek, hogy ítélkezzenek fölöttük, és igazat adnak az igaznak, és bűnösnek mondják a bűnöst, akkor ha a bűnös verést érdemel, fektesse le azt a bíró, és üttessen arra a maga jelenlétében annyit, amennyi bűne miatt jár neki. 40-et üttessen rá, ne többet, mert ha ennél több ütést méret rá, szemed előtt alázzák meg atyát fiát. A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. Ha testvérek laknak együtt, és meghal az egyikük, és nincs fia, akkor az elhunyt felesége ne menjen el a háztól idegen férfihoz, hanem a sógora menjen be hozzá, és vegye el feleségül, és éljen vele sógorsági házasságban. És majd az első szülött, akit szülni fog, viselje az elhunyt testvér nevét, hogy ne töröljék ki annak nevét Izraelből. Ha a férfinak nincs kedve elvenni a sógornőjét, menjen el sógornője a kapuba a vénekhez, és mondja ezt. Sógoron vonakodik fenntartani testvére nevét Izraelben, nem akar velem sógorsági házasságban élni. Akkor hívják a férfit a város vénei, és beszéljenek vele. Ha odaáll és azt mondja, nincs kedvem elvenni, akkor menjen oda hozzá a sógornője a vének szeme láttára, húzza le annak saruját, köpje szembe, és mondja ezt. Így kell tenni azzal a férfival, aki nem akarja építeni testvére házát. És nevezzék annak házanépét sarutlannak Izraelben. Ha két férfi összevész egymással, és az egyiknek felesége oda megy, hogy megszabadítsa férjét annak a kezéből, aki veri, és kinyújtja kezét, hogy megragadja annak szemérem testét, le kell vágni a kezét, szemed ne szánja meg. Ne legyen a tarisznyádban kétféle súlymérték, nagyobb és kisebb. Ne legyen a házadban kétféle véka, nagyobb és kisebb. Pontos és hiteles súlymértéked, pontos és hiteles vékád legyen, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked. Mert az Úr a te Istened előtt utálni való mindaz, aki ilyet cselekszik, mindenki, aki hamisságot művel. Emlékezzél meg arról, amit Amálék tett veled az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, hogy támadt rád az úton, és verte meg a sereg utolsó részét, akik elerőtlenedve hátra maradtak, amikor magad is fáradt és lankadt voltál, az pedig nem félte az Istent. Azért, amikor nyugalmat ad majd neked az Úr a te Istened minden körülötted levő ellenségettől azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked örökségül, hogy tied legyen, töröld ki Amáléknak még az emlékét is az ég alól. El ne felejtsd. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Istenünk, a törvényt, hogy olyan tiszta és olyan világos, nem beszél félre. Köszönjük, hogy ezt adtad elénk, és hogy az egész igéd, minden szavad ilyen lehet hozzánk, és emiatt bízhatunk benned. mégis te látod, Uram, hogy olyan sokszor ellankadunk és kísértésbe esünk mindennapjaink során. Elkap minket a hétköznap kísértő mókus kereke, tele csábítással, tele vágyakozással olyan dolgok felé, amiket te tiltasz, vagy csak csupán vonakodunk engedelmeskedni neked, mert nincs kedvünk, ahogy az igében is írva van. Urunk, kérünk, hogy te ilyenkor adj nekünk sokkal több erőt, hogy tudjunk kitartani melletted, és téged válasszunk. Kérlek, hogy áld meg ezt a mai vasárnapot is. Ma is téged válasszunk, és a szívünk is téged válasszon, ne csak a fülünk. Amen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét a zsoltáros szavával hirdetem, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amen. Ige hirdetésre készülve a 378. dicséret 4. versét énekeljük. A 378. dicséret 4. versét. Istennek igéjét a Máté szerinti evangélium 5. részéből olvasom, az 5. rész 17. versét. Itt így szól Isten igéje. Jézus mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem, hogy betöltsem azokat. Amen. Kedves testvérek, a felolvasott hosszabb ige rész alapján ma én szeretnék szólni előttetek Isten népének méltóságáról, iránytűjéről és küldetéséről. Isten népének méltóságáról először. Isten népe az ígéret földjéhez érkezett. Mielőtt azonban megkezdődne a honfoglalás, Mózes odaáll a nép elé, hogy elbeszélje Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Itt a szövetség megerősítésének lehetünk a tanúi. Mózesnek az volt a prófétai küldetése, hogy Isten üzenetét és parancsolatát tolmácsolja a népnek. Isten nem beszélt közvetlenül a népével, hanem mindig Mózes által. Ez volt Mózes prófétai küldetése. De mint vezető, mint bölcs tanító, Mózes el is magyarázza a népnek, hogy hogyan valósítsák meg ezeket a parancsolatokat. Ha megtartják rendeléseit, megáldja őket az Úr, de ha elfordulnak tőle, menthetetlenül elvesznek. Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot, választ hát az életet. Így áll ott tehát Izrael népe előtt Mózes, az ígéret földje határánál, és egy nagyívű beszédet mond, erről szól Mózes 5. könyve. És ennek a beszédnek, ez a beszéd két nagy részből áll. Először szól arról, hogy mit tett Isten az ő népével. Aztán pedig szól arról, hogy mit kér Isten az ő népétől, ezért hálából. Először tehát szól arról, hogy mit tett Isten értük. Hogyan mentette meg és áldotta meg választott népét, akit szeret. Hiszen Isten azért választotta ezt a népet, mert szerette. Nem azért, mert külön volt, mint a többi, hanem mert így tetszett neki, ez az ő döntése volt. Dávid is egy alkalommal imádságában elcsodálkozik és hálával beszél erről a kiváltságról és méltóságról, így szól: van-e még egy olyan nemzet a földön, mint a te néped, Izrael, amelyért elment az Isten és kiváltotta, hogy az ő népe legyen, és nevet szerzett magának nagy és félelmetes tettekkel, mint ahogyan te nemzeteket üztél ki néped elől, melyet kiváltottál Egyiptomból. Így tetted népedet, Izraelt, a magad népévé örökre, te pedig, Uram, az Istenük lettél. Isten időről időre megújítja, megerősíti népével kötött szövetségét. Ez történt az idők teljességében is, amikor Jézus Krisztus által megújította a szövetségét. De akkor már nem csak egy néppel, hanem kiterjesztette ezt a szövetséget az egész emberiségre, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így lehetünk mi is ennek a szövetségnek a részeseivé. Így tartozhatunk mi is Isten népéhez, mert Isten ezt a szövetséget kiterjesztette. Kedves testvéreim, felismertük-e már? Rácsodálkoztunk-e már erre a kiváltságra, erre a méltóságra, hogy mi Isten gyermekeinek neveztetünk, hogy mi hozzá tartozhatunk, hogy olyan Istenünk van, aki ég és föld teremtője, aki mindeneknek ura, aki mindent kezében fogva tart. És ez az Isten úgy szeret bennünket, hogy fiát áldozta értünk, hogy kimentsen minket a bűn és a halál átkából. A velünk kötött szövetséget is Isten újra és újra megerősíti. Hétről hétre itt a gyülekezet közösségében, vagy bárhol, bármikor, amikor Isten igéje megszólal, akkor mindig ez az örömhír hangzik: én te rólad el nem felejtkezem. Ímé markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Hálásak vagyunk-e ezért? Mózes beszédének másik témája azok a törvények, parancsolatok, melyeket Isten azért adott népének, hogy ezek segítsék, irányítsák az életét. Megadta számukra a közösségben való együttélés szabályait. Mint egy iránytűt adott a kezükbe, ha betartják ezeket, áldás, ha eltérnek ettől, átok száll rájuk. A felolvasott 25. fejezetben több ilyen szabályról is olvashatunk. Szó van ott a testi fenyítés szabályozásáról. A bűnös büntetést érdemel, de a büntetésnek határa van. 40 botütést bír ki egy ember. Ezért így határozták meg, ez a maximális büntetés, a 40 botütés. Az új szövetségben találkozunk ezzel, ott úgy, hogy egy híján 40-et szabtak ki, Pálra is, az Úr Jézusra is, mert később 39-ben határozták meg ezt a számot, azért, hogy nehogy véletlenül, esetleg rossz számolás következtében elvétsék a dolgot, többet kapjon az illető, és így vétsenek a törvény ellen. Azt is szabályozza itt Isten, hogy bírónak kell ítélkeznie a bűnös fölött, hogy ezzel megfékezzék a személyes bosszút és az öntörvénykezést. A büntetésnek az elkövetett bűn mértékéhez kellett igazodnia. Aztán szó van az állatokkal szembeni figyelmességről is. A nyomtató ökör, az ember társa volt a munkában, megérdemli a táplálékot. A család kifejezetten fontos helyet foglalt el Izrael népének életében. A sógorházasság célja az, hogy az Istentől kapott és Józsué által kiosztott ősi örökség a családon belül maradjon. Az első szülött fiú örökölte a halott testvér birtokát és a nevét is. Abban az időben szégyen volt, ha egy nőnek nem született gyermeke. Ezzel a törvénnyel visszaadták egy nőnek a méltóságát. Ugyanakkor az a felnőtt gyermek támasza is volt később özvegy anyjának. Ha azonban a férfi nem akarta elvenni sógornőjét, erre is volt mód, akkor a nő a közösség előjárói előtt megszégyenítésképpen lehúzta a férfi lábáról a sarut, ami azt jelentette, hogy ezzel ez a férfi lemondott testvére örökségéről. A saru a tulajdon jogot jelképezte, a saru, amivel bejárja az illető a tulajdonosnak a földjét. Így a saru átadása a tulajdon jog átadását jelentette. A szembeköpés pedig a megalázás jele volt, szertartásilag tisztátalanná tette az illetőt. De szintén a családi életet védte, és az emberi test szentségéről szól a következő törvény is. Egyrészt védte a nő erkölcsét, mert egy zsidó nőhöz méltatlan ez a durvaság és egy idegen férfi szemérem testének érintése. Másrészt védi a férfi utódnemzésének képességét. Az ítélet igen szigorú. Ez az egyetlen törvény, amely csonkítással büntethető, sőt büntetendő, elrettentésül szolgált. Ez azt is kifejezi, hogy a cél, ebben az esetben a férj megvédése nem szentesíti az eszközt. Beszél Mózes a hiteles mértékek használatáról is. A kereskedelmi élet legyen tiszta, korrekt, becsületes. És végül szó van még ebben a részben egy rokon törzs, Amálék bűnéről és büntetéséről. Ők Ézsau leszármazottai voltak, és szüntelen ellenségeskedésben álltak Izraellel. Az Egyiptomból való szabadulás idején megtámadták a fáradt, kimerült népet, Isten azonban győzelmet adott övéinek, és ezt követően ezt mondta Mózesnek: írd meg ezt a dolgot emlékeztetőül egy könyvben, és vésd jól Józsué emlékezetébe, mert Amáléknak még az emlékét is eltörlöm majd az ég alól, mivel kezet emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálék ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Isten népére nem lehet büntetlenül kezet emelni. Proféta ezt mondja: aki titeket bánt, szemem fényét bántja, mondja az Úr. Amálék a későbbiekben Isten ellenségét, a gonoszt testesíti meg a Szentírásban. Ezért olyan hangsúlyos ez a figyelmeztetés, hogy el ne felejtsd, még az emlékét is töröld el, küzdj ellene. A gonosz, a sátán ma is támad, hátulról támad, sokszor a gyengét, a védtelent támadja, és mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit kapjon el. Használja Péter apostol ezt a képet. Kedves testvérek, Isten nekünk is, mai népének is ad iránytűt, útmutatást, hogy eligazodjunk a mindennapi életben. Van Istennek tanítása ma is a haragról, a bosszúállásról, a családi élet védelméről, tisztaságáról, a becsületes kereskedésről, szavahihetőségről, a gonosz elleni küzdelemről. A mi iránytünk az Úr Jézus Krisztus. Ő mondja azt, hogy nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, hanem hogy betöltsem azt. A hegyi beszéd tömör foglalata az Úr Jézus tanításainak. Szeretettel ajánlom a gyülekezet figyelmébe, hogy otthon olvassuk el a Máté szerinti evangélium 5., 6., 7. részét. Ezek szerepelnek a hegyi beszéd címe alatt. Ebben megtaláljuk ezeket az utasításokat. És az Úr Jézus Krisztus ezt nem csak mondta, de élte is. És megkísértésekor arra is példát mutatott, hogy a gonoszt csak Isten igéje tudja meghátrálásra kényszeríteni. Nézzünk magunkba, és tegyük fel a kérdést, vajon Jézus Krisztushoz igazítjuk-e az életünket? Ő-e életünk iránytűje? Életünk zsinór mértéke. Ha kell, tartsunk bűnbánatot. Végül beszéljünk Isten népének küldetéséről. Izrael népének Isten törvényét, az ő szabályait kellett betartani. Ez más volt, mint a környező népek szabályai. És Isten népe gyakran esett abba a hibába, hogy a körülöttük élő népekhez akart hasonlítani. Azt mondták, hogy olyanok akarunk lenni, mint más népek. Olyan Istent akarunk, látható Istent akarunk. Sokszor volt ez a kísértésük. Pedig az ő küldetésük az volt, hogy Isten választott népeként őt képviseljék, neki engedelmeskedjenek. Nekünk is ma ez a feladatunk. Jézus ezt mondja tanítványainak, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Ez a küldetésünk, hogy ebben a világban nem e szerint a világ szerint élni. A világnak megvannak a maga törvényei. Isten az ő népének adott külön törvényeket. Adott útmutatót, az Úr Jézus Krisztust. Küldetésünk tehát ez, Jézusra nézni, őt követni, és az Istennek való engedelmességben formálódni, úgyhogy közben kiábrázolódjék rajtunk a Krisztus. Hogy az élet igéjére figyelve ragyogjunk, mint a csillagok a világban. Így lehet az életünk bizonyságtétellé. Vizsgáljuk meg, azzá lett-e, világítunk-e ebben a világban. Kérjük Istent, hogy végezze el bennünk ezt a csodát. Amen. Ráfelelő énekként énekeljük testvéreim a 449. dicséret 1., 3. és 6. verseit. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a te kiválasztott kegyelmedért. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket is elhívtál, megszólítottál, hogy a mi életünket is elválasztottad magadnak. Köszönjük, hogy ezért adhatunk hálát, hogy már azt láthatjuk, hogy gyermekeinknek is szól az ígéret, hogy voltak, akiket most keresztség által ennek a közösségnek a tagjaivá vehettünk föl. Köszönjük, Urunk, hogy Te ilyen méltóságot adtál nekünk, ott, hogy ezért egész életünkben hálásak lehessünk neked, és hálából egész életünket neked szentelhessük. Taníts bennünket a Te utadon járni. Köszönjük, hogy nem hagysz minket magunkra, hogy bolyongjunk, tévelyegjünk, hogy másokra nézzünk, hogy ennek a világnak a törvényei szerint éljünk, hanem Te egy különleges utat, az Úr Jézus Krisztus útját, a szeretet útját mutattad meg nekünk. Taníts bennünket ezen járni, mert magunktól nem tudjuk ezt megtenni, de veled és általad lehetséges. Urunk, segíts arra is bennünket, hogy a küldetésünket be tudjuk tölteni. Formálj bennünket, hogy lehessünk világító fények ebben a világban, hogy tudjunk másoknak is utat mutatni, azt az utat, amely hozzád vezet. Így áld meg életünket, ennek a közösségnek, gyülekezetnek az életét, hogy lehessünk világító fáklyákká. Urunk Istenünk, eléd visszük fájdalmainkat, eléd visszük azt a gyászoló családot, ahol szerettüket hívtad magadhoz. Kérünk, Urunk, hogy Te adj nekik bátorítást, vigasztalást, adj erőt a mindennapokhoz, a tovább lépéshez. Urunk, eléd visszük azokat is, akiket örömmel áldottál meg. Hálát adunk minden örömünkért, minden lehetőségért, minden ajándékodért. Kérünk, tarts meg így a Te közeledben, hálás, boldog gyermekeidként. Tied legyen, Urunk, a dicsőség, most és mind örökké. Amen. A csendben vigyük Isten elé a magunk imádságát. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.